Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Mózes harmadik könyvéből, 26. fejezetből, annak válogatott verseiből. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes harmadik könyvéből, a 26. fejezetből, a 14. verstől olvasom Istenünk igéjét. De ha nem hallgattok rám, és nem hajtjátok végre mindezeket a parancsolatokat, és ha megvetitek rendelkezéseimet, és megutáljátok döntéseimet, ha nem hajtjátok végre minden parancsomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor én így bánok veletek. Meglátogatlak benneteket szörnyűségekkel, szemet elhomályosító és lelket gyötrő sorvadással és lázzal. Hiába vetitek el a magot, ellenségeitek eszik meg a termését. Szembefordulok veletek, megvernek ellenségeitek, és uralkodni fognak rajtatok, gyűlölőitek. Akkor is menekültök, ha senki sem üldöztiteket. Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, akkor hétszeresen megfenyítelek benneteket, vétkeitekért. Összetöröm gőgös hatalmatokat. Olyanná teszem fölöttetek az eget, mint a vas, földeteket pedig olyanná, mint az érc. Hiába dolgoztok teljes erővel, nem ad a földetek termést, és a föld fái nem teremnek gyümölcsöt. Ha mégis szembeszálltok velem, és nem akartok rám hallgatni, akkor hétszeresen verlek meg benneteket vétkeitek miatt. Rátok küldöm a mezei vadakat, és elragadják gyermekeiteket, kiírtják állataitokat, és megritkítanak benneteket. Útjaitok kihaltak lesznek. És ha még ezek a fenyítések sem fognak rajtatok, hanem szembeszálltok velem, akkor én is szembeszállok veletek, és hétszeresen megverlek benneteket vétkeitek miatt. Úgy elpusztítom én az országot, hogy még azok az ellenségeitek is megborzadnak tőle, akik ott fognak lakni. Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé, és kirántott karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztassággá lesz, városaitok pedig romhalmazzá. Akkor majd élvezni fogja nyugalmát a föld a pusztulás egész idején, ti pedig ellenségeitek földjén lesztek. Akkor majd megnyugszik a föld, és élvezni fogja nyugalmát. A pusztulás egész ideje alatt nyugodni fog, mivel nem nyugodhatott a nyugalomra rendelt időben, amikor még rajta laktatok. Akik pedig megmaradnak közületek, azoknak a szívében gyávaságot keltek ellenségeik földjén, úgyhogy üldözni fogják őket, még egy szél űzte falevél zizzenése is, menekülnek, mintha fegyver elől menekülnének, és elesnek, pedig senki sem üldözi őket. Elbotlanak egymásban, mintha fegyverrel űznék őket, pedig senki nem üldözi őket, és nem tudtok ellenállni ellenségeiteknek. El fogtok veszni a nemzetek között, és megemész benneteket ellenségeitek földje. Akik pedig megmaradnak közületek, megrothadnak bűneik miatt ellenségeik földén, sőt, atyáik bűnei miatt is megrothadnak. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk! Nehéz Istenünk az ítéletet olvasni, és azt a szót, amely mind arról szól, hogy mi lesz akkor, amikor nem hallgatunk reád, még felolvasni és kimondani és szörnyű és végig számlálni azokat a csapásokat, amelyeket Izrael számára ígértél, ha megszegik a veled levő szövetséget. Mi szeretjük azt, hogy te irgalmas és könyörülő Isten vagy, és oly ritkán beszélünk arról, mi van, ha mi nem szeretünk téged, az irgalmast és könyörülő Istent, hogy vannak-e más következmények, amelyek életünk részévé válnak. Köszönjük, hogy mind egyéni, mind nemzeti sorsunk fölött is ott van a te igazságod, a te kegyelmes hívó szavad, szövetségkötésed, mert Krisztusban minden népet, minden nemzetet magadhoz hívsz az újrakezdésre, hogy átokból áldás legyen, hogy ismét a föld megadja termését, hogy betegség helyett egészség legyen, hogy ott, ahol gyűlölet van, ott békesség legyen, és ahol szeretetlenség, ott végre egymás kezét megfogják az emberek. Így kérjük, hogy te áld meg a mi közösségünket, reád való figyelésünket, hogy láthassuk mindenkor a jelenben azt a nagy lehetőséget, hogy veled újat kezdhetünk, és veled az átkot átfordíthatjuk áldássá, és van út te hozzád, és van jövendőnk, mind nekünk, mind pedig népünknek. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom Mózes 3. könyvéből, a 26. fejezetből, a 3. verstől a 13. versig foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg Istenünk igényét. Mózes 3. könyvéből, 26. fejezetből, a 3. verstől a 13. versig. Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jó lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Békességet adok az országban, ha lefeküsztök, senki sem riaszt föl benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokba. Sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által. Közületek 5-en 100-at üldöznek, és 100-an 10 000-et üldöznek, és elhullanak ellenségeitek fegyvereitek által. Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. Régit, tavalyi gabonát esztek, és a régit kihordjátok az új elől. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok, és istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek, aki kiosztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem jármotok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket. Kedves testvérek, március 15-e után vagyunk egy nappal, és az is tudom, hogy ha beszélek róla, akkor az is baj, ha nem beszélek róla, az is baj. Így hát beszélek. Egy nappal vagyunk március 15-e után, és ez az ünnep, ez a nagy ünnepeinkhez tartozik, az államalapítás és a kereszténység felvétele után. Azt szokták mondani, hogy ez a modern Magyarország megszületésének ünnepe. Az imént felolvasott mózesi szakaszban először azt a részt olvastam föl, ahol Isten elmondja az ő népének, hogy mi lesz akkor, ha nem figyeltek az én parancsolataimra, és ellenem fordultok, és megszegitek a velem való szövetséget. Még felolvasni is nehéz volt, és látni azt, hogy milyen következményei vannak egy nép életében annak, hogyha eltér a helyes úttól, és ilyen esetben Izrael népe szövetséget kötött Istennel, és ennek a szövetségnek nem csak az előnyei vannak meg, hanem a szövetség felbontásának megvannak a következményei is. És itt kialakul az a kép előttünk, hogy egy nép és egy nemzet életében az Isten az meghatározó, hogy hogyan élnek, hogyan döntenek, és hogyan járják a mindennapok útját, Istennel szövetségben, avagy felrúgva ezt a szövetséget, vagy talán látszatból járnak Istennel, de valósággal nem, erre is van példa Izrael történetében. És láthatjuk azt, hogy ezek az igék, ezek az ítéletes igék be is teljesednek később Izrael történetében. Itt tehát most, amikor március 15-éről gondolkodunk, akkor be kell emelnünk azt a hatalmas isteni kiváltságot és rendet nekünk, akik keresztények vagyunk, hogy mi egy hazában élünk, és a hazán belül pedig mi képviselünk egy másik országot is. Képviseljük az Isten országát. Annak az Istennek az országát, aki nekünk hazát adott, adott nemzetet, és adott hozzá, úgymond nemzet tudatot is, és a saját népünk történetén keresztül bennünket is tanít. És mi is levonhatjuk magunk számára a tanulságot. Illetve megbecsülhetjük az elődöket, és mindaz a jót, amit ők a mi számunkra elkészítettek, vagy megszereztek, azt meg is őrizhetjük, és komolyan vehetjük mi is azt az igazságot, hogy amink van, az addig jó, míg őrizzük, mert hogyha nem vesszük komolyan, akkor el is lehet veszíteni. Tehát március 15-ének ugye az egyik üzenete az, hogy harcolni kell az igazságért, vagy a szabadságért. Ugye Jézus Krisztus is elhozott egy igazságot, amely az Isten igazsága, sőt magáról azt mondta, én vagyok az út és az igazság és az élet. És tudjuk azt, hogy az egyetemes igazság, vagy az mindenütt jelen való igazságot hozta el Krisztus, hogy mindenütt elfogadhatóvá tegye azt az emberek számára, és járhatóvá tegye. De ennek az igazságnak az ismerete, az megadhatja azt, hogy egy nép is ki tudja vívni a maga szabadságát, és meg tudja védeni saját magát. Erre ugye jó példa, amikor azt mondja Isten igéje, sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által. Vagyis bátrak lesztek, és meg fogom őrizni a ti országotokat az ellenségtől, és nem kell úgy aludnotok, hogy attól kell félnetek, hogy valaki majd felriaszt titeket. Tehát benne van az életünkben az, hogy szabadon megválasztott életutunk van a döntések révén, mint ahogy Izrael számára is Isten azt mondta, hogy vagy így teszel, vagy engedelmeskedsz, vagy pedig letérsz erről az útról. Tehát a döntés az a miénk, Isten szövetségkötése, az ő döntése már megszületett mindnyájunk számára. A másik dolog az, hogyha már szövetségkötésről van szó, kapcsolatról, akkor vannak jogok, és vannak kötelezettségek is, amelyek egyformán érvényesek ránk. Ez az Istennel való kapcsolatban is így van. Hajlamosak vagyunk összekeverni az Isten kegyelmét és szeretetét valami minden körülmények között megengedő hozzáállássá, és olyanná, hogy igazából következmények nélküli világban érkezzünk meg, mert hát az Isten szeretete és kegyelme igazából mindent majd el fog simítani. Azonban ez közel sincs így, mert igazából mindennek megvan a Krisztus kegyelmében is, úgymond a kötelezettsége, és megvan az áldása is, de megvannak a következmények a szövetségkötés után is, hogyha nem a szövetség szerint járunk. Hogyha már visszanézünk március 15-ére, hogy Kossuth mondta, egy kis pesti lárma volt, és aztán ebből a pesti lármából lett, ami lett. Ez megtaníthat arra bennünket, hogy igazából egy országunk van, és ezt nem lehet részekre hasítani, vagy felosztani, vagy különbözőképpen nézni, mert lehet, hogy valakinek más országa van a lelkében, de hogy milyen van igazából a szívünkben, az meghatározó. Tehát, ha meghasonlottá válik egy ország, és az abban lakó emberek, akkor ez a meghasonlottság közel visz bennünket a pusztuláshoz, és akkor fölébredhet a lángszemű harag, és mindent felégethet, ha nem értjük azt meg, hogy mi is az a járom, amely rajtunk van, és lehet, hogy éppen mi magunk vettük magunkra, és akkor pedig méltók vagyunk rá, hogy hurcoljuk, mint ahogy Isten is mondja itt Izraelnél, hogy összetörtem jármatok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket, mert kiszabadítottalak benneteket, ugye Egyiptom fogságából. Ezt így olvashatjuk, hogy rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Ez az a fajta rab iga, amelyre ugye rádöbbentünk, hogy ott van, és ez a kárhozottak ősapáink kifejezés egy valami örökséget is mutat, amelyre oda lehet figyelni. Ez egyfajta önismeret, de utána jön az a felszabadító istenismeret, hogy a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy igazából a szavak mögött milyen belső elhatározás és mélység van, azt egyrészt érezzük, másrészt pedig úgy gondolom, hogy szükség van erre az újbóli esküvésre, amely egy újbóli szövetségkötés az Istennel, és önmagunk számára kimondani azt, hogy rabok nem leszünk, most sem, és ezen túl sem. De ez a rabság sokkal inkább összetettebb dolog, mint hogy csak pusztán az lenne, hogy valakik vannak rajtunk, és nyomorgatnak bennünket. Erről beszél Isten igéje, hogy van egyfajta belső rabsága az embernek, ezt nevezhetjük bűnnek, tehát lényegében annak, hogy Isten nélküliségben éli az életét. Ez a fajta lelki örökségünk, az, amivel szemben mi Isten áldásával meg tudunk állni minden korszakban, amely egyrészt egyetemes a Krisztusban, nemzeti akkor, hogyha egy nép magának kiválasztja a Krisztusban megjelent szövetségkötő Isten szabadító kegyelmét, és egyéni sorsban is megjelenik, és családban is, amikor én magam eldöntöm azt, hogy én is választom ezt az Istent, és választom az ő akaratát, és az annak való engedelmességet. Ugye Krisztus tanítása azt mondja, aki fegyvert ránt, fegyver által vész el, ez azonban nem állítható szembe azzal, hogy amikor önmagunkért és népünkért kell tenni, akkor cselekedni kell. Mert akkor igazából egy csapdába kerülünk, ha nincs kellő önismeretünk, és nincs egymásra találásunk, ha semmihez sem igazodunk, és ebben a kényszerben vagyunk, akkor hamar megkísért bennünket az, hogy semmit se cselekedjünk. Tehát nem áll szemben az erőszakmentesség azzal, hogy igazából felelősséget kell vállalnunk, és életvalóságként ez ragaszkodnunk is kell, és ehhez meg kell tenni a kellő lépést. Viszont nem lehet ez olyan szempontból életellenes, vagy nem lehet ez a haragnak, vagy a gyűlöletnek az eszköze. Tehát a hős, vagy a bátor a hit szempontjából is még él. A hős az, aki a hitnek a hőse, a cselekedeteiben, aki meg tudja mutatni azt, hogy a sors kényszerítő erejével szemben felveszi a harcot, és nagyon keskeny az az út, hogy akkor most hogyan, és milyen eszközzel, de mégis megteszi, amit megtehet, kifejezve legbensőbb szabadságvágyát és igazságérzetét, és talán benne van, hogy veszíteni is kész, hogy győzhessen. És ez talán a úgymond a hősiességnek az egyik magas foka, hogy nem csak akkor szeret a hős hős lenni, amikor tudja, hogy biztosan nyerhet, hanem akkor is, amikor talán éppen veszíthet is. azáltal, hogy kilép a nyílt színre, és vállalja önmagát és tetteit. Hogyha párhuzamot vonunk ezzel a gondolattal, akkor ott van, Krisztus veszíteni látszik a kereszten. Ez egyik legnagyobb vesztesnek tűnik, és erőtlen. Miközben megtart mindeneket majd ezáltal. Ott van tehát Isten szövetség kötésében is az, hogy van az a pont, amikor már nem lehet azt megtenni, hogy nem vállaljuk az igazságot, mint ahogy Krisztus is vállalta, hogy ő az atyától jött, és vállalta az ő üzenetét. Még akkor is, ha azt kérték tőle, hogy tagadja meg, vagy cselekedjen másképpen. Nem tehette. Tehát ott van az isteni drámában, az isteni szabadításban az a fajta hősiesség és áldozatvállalás, az a szimbólum, és ott van az áldozatnak a szerepe, a helyettünk és érettünk elkövetett, vagy megadott áldozatnak a képe, hogy azt az adósságot, azt a megterhelt életet, amit egyébként élünk, azt valaki úgymond szabadításképpen kiharcolja mi számunkra azt, hogy ettől szabadok lehetünk, és a keresztfán lényegében megtisztít bennünket. Mire bíztat ez? Az, hogy a mindennapok szintjén ezt ábrázoljuk ki, és éljünk e szerint, kellő szabadsággal, nem túlzott szabadossággal, mint ahogy megkísértette már Izraelt azt, hogy elhagyja a szabadító Istenét, mert hát nem fontos már neki a szabadság, mert hát szabad. És ekkor válik a szabadosság miatt, azáltal, hogy a szabadságunkat nem tudjuk megélni az adott keretek között, átlépünk egyfajta szabadosságba. Ugye a legnagyobb szabadosság lényegében az, hogy Isten nélkül élünk. Hát ennél nagyobb szabadság nincs, nem? Hát nincs, aki felügyelne, nincs, nem tartozunk senkinek, sem elszámolással, és kiszakad az ember az adott keretek közül, és akkor elrugaszkodik az igazi értékrendtől, és a megtartó erőktől. De a másik veszély is ott van, hogy önmagunkban bezárkózunk, és korlátozzuk magunkat, és nem éljük meg azt a szabadsági fokot, amit nekünk ad az Isten. És talán ezt így tudnám megfogalmazni, hogy gyávák vagyunk ahhoz, hogy igazán szabadok lehessünk. Ez is veszély. A szabadosság is az, hogy gyávák vagyunk legbelül, hogy igazán megéljük a mi szabadságunkat, és ezért nem merünk élni, rossz döntéseket hozunk, és igazából a félelem motiválja az életünket. Isten, amikor szövetséget köt a népével, akkor egyrészt felszabadítja őket erre a kapcsolatra. Van egy helyes Isten félelem, de nem az a fajta szorongó félelem ez, hanem igazából az Istennek a tiszteletével párosult szabadságnak a gondolata. Ezt ugye az ember talán éppen rosszul értelmez, és azt mondja, hogy azért szorongok és azért félek, mert van Isten, az ő parancsolata, és ezért inkább elhagyom az Istent, hogy ne féljek. Jobb nékem nem tudni azt, hogy van Isten, aki esetleg ítéletet tartogat a számomra. Inkább azt mondom, hogy talán nincs. És ezáltal szabaddá válok. Ez is egy út, talán a modern ember számára, amikor felszabadítja önmagát, hogy de hát már nincs is Isten. Hát mitől félnék? Nincsenek szabályok, nincsenek igazából korlátok, hanem csak az van, hogy mi vagyunk, és éljünk úgy, ahogy a legjobb nekünk. Kiszakítva az egészből az életünk menetét, és a következmények láncolatát nem látva, és ha jönnek ugye a szenvedések, a különböző csapások, vagy valami, akkor még azt is mondhatjuk, hogy de hát hol van Isten? Hát ha lenne, akkor biztos nem engedné meg, hogy ennyi nyomorúság ér bennünket. És újból alá van húzva akkor, az, hogy na megmondtuk, úgy volt, ahogy mi azt gondoltuk, hogy mégsem segít, nincs elég ereje hozzá. És akkor eljutunk oda, hogy a világ Isten nélkülévé válik, és meg is győződik arról, hogy Isten nélküliség van, paradox módon, csak hogy ez pont az Isten nélküliségének a következménye. És nem annak a következménye, hogy Isten nem cselekvőképes, és nem annak, hogy Istennel lehet járni, és lehet vele élő kapcsolatot találni. Tehát így veszíti el az ember a rendet, és veszíti el az Istennel való harmóniát, és ennek a harmóniának, vagy harmóniának a hiánya okozza azokat a csapásokat az életünkben, amire egyébként nem is nagyon gondolunk, hogy most esik-e az eső, vagy nem, ugye, hogy most időben esik-e, vagy gondolunk bizonyos társadalmi jelenségekre, vagy éppen a betegségek elszaporodására, az, hogy egyre több beteg ember van, akár testi nyavajáktól szenvedve, vagy éppen lelki nyomorúságokba belekerülve, és próbálkozzunk megoldani a problémákat, és utána menni, és ebben segít lényegében Isten igéje, mert azt mondja, hogy igazából mindennek az oka az Istennel való élő kapcsolatnak a megszűnésében van. Tehát Isten ad nekünk lehetőséget, hogy krisztusi szabadsággal élve egy megújult szövetségben vegyünk részt, és ezt már nem csak Izrael népe számára adja meg, hanem minden nép számára, és így a magyar népet is kiválasztotta Isten, hogy formáljuk sorsunkat, és mi egyéni és családi életünkben is, és közösségi értelemben is azt az egy igazságot, ha már keresztényként vagyunk jelen egy társadalomban, azt mi is képviseljük, és így próbáljuk megújítani az egyébként zajló folyamatokat, vagy azokat kísérni, vagy azokat szemlélve imádkozni az országunkért, népünkért, és áldást kérni magunkra az Istentől. És így lehet az, hogy amit mi kérünk, és amiért imádkozunk, az nem a pusztába kiáltott szó. Ha mi döntünk, és mi szövetségben vagyunk az Istennel, mi tudunk hatni az egészre, a többiekre, és mindazokra, akik ez országban élnek. Nem hiába való az, ha valaki elindul az Úr útján, és felszabadulva él. Tehát fontos az, hogy lássuk, ha népünk történetét nézzük, hogy kik voltunk, de ha így nézzük, akkor még fontosabb az, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. És az önazonosságunkat miben leljük meg. Tehát Isten előtt igazából, most ha így nézzük, a pártoskodás semmit nem ér. Igazából azért az Isten előtt valamit, hogyha ővele az emberek őszintén és szív szerint közösségben járnak. Ez mindent felülír. És ezért fontos az, hogy kik vagyunk és kik lehetünk, mert ezáltal tudjuk megváltoztatni és megújítani az életünk útját. Nincs más út. Közösségi szinten és egyéni szinten ugyanezt fogalmazhatjuk meg, és kell, hogy megfogalmazzuk. Tehát ezáltal válik érvényessé a mi számunkra az, hogy vessük azt a jó magot hűséggel, amit Isten adott a mi kezünkben, ha az ővele való életközösségben élünk. De ugyanúgy igazság, hogy vetjük azt a rossz magot, ha Isten nélküliségben vagyunk, és az ővele való kapcsolatunk hűtlenségbe és szembenállásban érkezik meg. Ezért nehéz talán megváltoztatni egy népnek a gondolkodásmódját is, mert az Istennel való kapcsolatáról is szó van. Mert igazából a hitrendszerével van gond. És egy nép sorsában nem csak cselekedetei vannak benne, hanem hite is meggyőződése, és az Istennel való kapcsolata is. Ezért ugye Jézus kérése a főpapi imádságában ez, amikor az övéire gondol, ez ott lehet egyéni sorsunk felett és nemzetünk sorsa felett is. Ugye így imádkozott Jézus főpapi imájában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Majd így folytatja, igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, hogy ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Ez az a fajta egyetemes áldás, amit Jézus Krisztus adott minden népnek, minden nemzetnek, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, azokat megőrizd a gonosztól, annak különböző gonoszságnak különböző csapásaitól és csapdáitól, amely lényegében mindig egy járom lesz rajtunk, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük és hogyan jelenik meg a földi világban. Illetve ott van az a másik út, hogy Jézus Krisztus kijelenti az igazságos Istent, akit megismertet mindazokkal, akik meg akarják őt ismerni, akik az övéi, és felismerhetjük azt, hogy Krisztust elküldte ebbe a világba, és Krisztus pedig megismerteti velünk az ő nevét, mármint Isten nevét, ezután is, és itt jön a legfontosabb dolog, hogy mi is a szabadság. Az, hogy bennünk legyen az a szeretet, amellyel engem szerettél, mondja Krisztus, bennük legyen, és én is ő bennük. Mert a végső soron minden mindenekben, és minden nagy szabadság igazából ott bukik el, amikor igazából vétkezünk a szeretet parancsolatával szemben. Mert amit tudnánk, hogy mik a következményei, amit tetteinknek, és igazából éreznénk, és ez a fajta tudatlanság van az emberek életében, akkor nem tennénk meg. Olyan értelemben tudnánk, hogy azonnal éreznénk a visszahatását annak, ahogy szólunk, ahogy cselekszünk, és mi éreznénk a fájdalmát, vagy nehézségét, vagy gyötrelmét annak, amit okozunk. Szeretni lényegében annyit is jelent, hogy együtt érző vagyok, és ezt az összefüggést már az életemben meg tudom valósítani, vagy egyre inkább érzékeny vagyok rá. Ugye, hogy Krisztus mondja a keresztény atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez a tökéletes megfogalmazása a rabságnak, amikor már nem tudják, hogy mit cselekszenek, csak küzdenek, el akarnak pusztítani, de nem tudják igazából, hogy miért teszik. Ott van tehát ez a fajta gonoszság, amelynek mind ezerféle fajta formája létezik ebben a világban. És itt van az, amivel több az Istennel való szövetségkötés egy nép, egy nemzet számára, hogy ki tud szabadulni, vagy egy ember számára, aki egy népnek és egy nemzetnek tagja, hogy végsősorban az odatartozása, a hovatartozása, és hogy kinek mondja magát, az ő saját szabadsági foka, és a keresztény ember számára megvan ez a hatalmas lehetőség, hogy ő Istenhez tartozik. És Istentől tanulja a szeretetet, és adja tovább önmaga életében, családja és népe életében. És ezt az igazságot tudja képviselni, és ezt tudja tovább vinni. Tehát így függ össze minden mindennel, és ezáltal érezhetjük azt, hogy egy nagyobb egységnek a részei vagyunk, és ebből a szempontból úgymond felelősségünk is van. Saját magunk területén természetesen, illetve azért, hogy imádkozzunk és hordozzuk ezt a népet, ezt a nemzetet azért, hogy Isten áldása minden ember szívében közelebb kerüljön, és ki a maga döntésével, és ez az ország a maga útjával a kegyelmes és áldó Isten keze alá kerüljön. És ne pedig azon következmények láncolatába, ahol láthattuk azt, hogy mi minden függ össze, hogyha nincs meg az a rend, ha nincs meg az a harmónia, ha nincs meg az a békesség az Istennel, ha nincs meg az a fajta áldás, amiben Isten részesíteni akar bennünket, és nem vesszük komolyan, akkor milyen nagy a nyomorúságunk, és milyen nagy a szolgaságunk, amiben belekerülünk. Ezért őrizzük a mi szívünkben azt a krisztusi üzenetet, amit számunkra ad. Úgy őrizzük, hogy láthatjuk a világban, hogy milyen nagy a szolgaság, és láthatjuk, milyen az Isten nélküli lét. Ott van az élő példa történelemben, egyéni sorsban, nemzetnek a sorsában, ott van a végetetlen sok szenvedésnek, a hiába valóságoknak a sora, de ott van az áldásnak is a lehetőség, hogy megláthatjuk, ha jól döntünk, ha jól döntöttünk, ha tudtunk harcolni, és nem voltunk gyávák, ha elfogadtuk a lehetőségeket, és éltünk vele, akkor viszont jó útra tud kerülni az életünk és nemzetünk élete is. Tehát mi igazából ezen az úton tudunk úgymond hatni önmagunkra, a világra, és nem kevés ez a hatás. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy ti vagytok a világ világossága. A világ világossága vagytok. Ezért hát nem lehet elrejteni a hegyen épített várost, a gyertyát a gyertyatartóba kell tenni, és nem kell véka alá rejteni, és az isteni fénynek sugároznia kell, és hagyni kell, hogy az Isten szeretete győzzön, és szabadítani kell magunkat is a mindennapok szintjén, hogy valóban a Krisztus áldása és szabadsága uralkodjon bennünk, és vigyük ezt a fajta szabadítást oda, ahol különböző emberi korlátok, különböző emberi nehézségek vannak, tehetetlenségek, és újból kialakul az a kör, amiből szabadítani kell. Isten áldása legyen tehát rajtunk, és nekünk személyesen a felelősségünk, a saját magunk élete. Ezt nem tudjuk áthárítani sem családra, sem nemzetre, vagy bármilyen közösségre, sőt még gyülekezetre sem, mert mi vagyunk azok, akik döntünk, és Isten döntésére és kegyelmére mi tudunk válaszolni. A mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket senki meg nem változtathatja, Istennel azonban mi megváltoztathatjuk az életutunkat, és amit mi teszünk, az nagyon fontos, mert ha nem tesszük, hiányozni fog az egészből, és így, ha így nézzük, minden emberre szükség van az Isten országában. Nincs az, hogy rád már nincs szükség, mert elég sokan vannak, akik helyesen cselekednek, nem kell. Úgyis Isten végrehajtja, amit szeretne. Ez talán az igazi szabadság, amikor ezt felismeri az ember, és azt mondja, itt vagyok én, küldj el engem, és teszem, amit tennem kell, és megállok a helyemen. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy az egészre úgy tudunk hatni, hogy mi részei vagyunk, és ami veled vagyunk kapcsolatban, akkor vihetjük azt a szabadságot, azt a szeretetet családunkba, munkahelyünkre, ebbe az országba, ahol a te országod, ha felragyog, akkor emberek szabadulhatnak meg vanosságnak és Isten nélküliségnek csapdájából, amely sokfajta elnyomáshoz vezet, harchoz, szenvedéshez, betegséghez és fájdalmakhoz. Viszont ha veled járunk, akkor mi áldást adunk, és áldás erői munkálkodnak rajtunk, ahol széthúzás szűnik meg, ahol a békétlenségnek tudunk parancsolni, és ahol egymást testvérként tudjuk látni, és ahol egymás mellé tudunk állni, ha valaki elesik, és fel tudjuk segíteni azt. És nem hiányzunk az egészből, hanem része vagyunk annak, és áldást viszünk, gyógyulást mindazok számára, akik talán éppen szükségben vannak. Így kérjük, add meg nekünk, hogy mi megtapasztalhassuk a hitnek ezt a fajta bátorságát és hősiességét magunkban, hogy ne legyünk gyávák vállalni a tőled kapott erőt és a tőled kapott felszabadító utat, és mi is megvívjuk a saját szabadságharcunkat ott, ahol vagyunk, hogy ne csüggedjünk el, hogy nincsen értelme, hiszen annyira elromlott ez már, mindegy, hogy hogy cselekszem és hogy szólok. Úgysem tudok hatással lenni, úgysem tudom megváltoztatni. Hát, hogy ne lemondó emberek legyünk, hanem inkább olyanok, mint akik egyenesen járhatunk, fölegyenesítve, vezetsz bennünket az életutunkon, ahol sem fegyvertől nem kell félnünk, sem attól, hogy éjszaka felriasztanak bennünket, sem semmiféle gonoszságtól nem kell félnünk, mert a te kegyelmednek eszközei vagyunk, és te őrzöl bennünket. köszönjük mindazt a jót, amit adtál ebben az esztendőben is nekünk, az elmúlt időszakban, hogy nem kellett szűkölködnünk, adtál termést is, és adtál kenyeret a mi asztalainkra, és áld meg ezt a népet, ezt az országot, hogy rajtad keresztül keresse szabadságát, hogy az egyetemes Krisztus szeretett törvénye alapján ismerje fel talán éppen vétkét, vagy tudja kiigazítani életútját, hogy ezáltal áldást tudjunk venni te tőled, hogy ez az ország és a benne lakó emberek valóban a te áldó kezed alá kerüljenek. Köszönjük, hogy te vagy az Úr, ami Istenünk, és te tudsz bennünket megszabadítani, összetörni minden jármot az életünk felett, és te tudsz bennünket kihozni a valódi szabadságra. Most kérjük, hogy hallgass meg egyéni könyörgéseinket, légy betegeinkkel, és hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is, ő bennük. Amen. Áldás békesség.